Manapság egészen biztosan mindenkivel szembe jönnek összeesküvés elméletek, akár az interneten, akár a tévében, de talán még baráti beszélgetésekben is. De vajon a mai konteóknak van-e köze a 19.-20. század fordulója környékén terjengőkhöz? Milyen bűnbakokat talált akkor a magyar társadalom? Hogyan erősödött fel például az antiszemitizmus? Hogyan viszonyultunk a Habsburgokhoz, vagy az európai elithez? Egyáltalán miért és mi mentén alakulnak ki az összeesküvés elméletek, és hogyan lesz belőlük erőszak, vagy éppen hogyan járulnak hozzá a kultúrharchoz? Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben, a mai adásunkban. Egy olyan téma következik, ami szerintem nem csak mostanság, hanem akár évszázadok óta foglalkoztatja az emberiséget, és hát természetesen ilyen módon a történészeket is, ugyanis a mai adásunkat talán úgy lehetne felcímkézni, hogy a századforduló konteói, konteók a századfordulóról, és sok izgalmas és érdekes dolgot hallhatunk ma. Én ugye sokszor elmondtam már ebben az adásban, hogy a konteót önmagában nem tartom szitokszónak, az összeesküvés elméletet jó, ha az ember gondolkozik azon, hogy mi hogy van, de hát ugyanakkor nyilván ez bődületes tévhiteknek is terepet ad, szóval csínyán kell vele bánni. Az biztos, hogy ma csínyán fogunk, ugyanis itt van velem Pók Attila, a történész, a Kőszegi Felsőfokú Tanulmányok Intézetének munkatársa, aki egyébként a BTK Történettudományi Intézetének 45 évig volt a munkatársa és 30 évig igazgató helyettese. Attila, üdvözlöm, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást, örömmel vállalkoztam a beszélgetésre.
Én is nagyon örülök, hogy ezt összehoztuk, már csak azért is, mert ugye Attila ön tart előadásokat is a témában, különösen például a szabadkőművességgel kapcsolatban érdemes Pók Attila előadásait keresgélni, akár szerte az országban, és erről egyébként lehet, hogy majd egy teljesen külön adást is csinálunk, de az biztos, hogy rengeteg még szabadkőműves mozgalmaktól mentes összeesküvés elmélet is szóba kerülhet ma, és először Attila arra kérdezik, meg, hogy beszélgessünk egy kicsit hát magáról erről az összeesküvés elmélet dologról, mert hogy ön is írt tanulmányt a témában, illetve részt vett ugye ilyen tanulmány kötet kialakításában, és egy picit talán meg kell néznünk azt is, hogy hogyan vagy miért terjednek ezek annyira, és hogy változott-e ez az évek során, mert hogy a mai információ mennyiség, amit elérhetünk, az úgy tűnik, minthogyha jó sok összeesküvés elméletnek a terjedését akadályoznia kéne, de én ma is azt látjuk, hogy éppen, hogy növeli ezt, és ugye például a századforduló, a mai vizsgálatunk tárgya, hát ott pedig ez az információ mennyiség egyáltalán nem állt az emberek rendelkezésére, noha már ugye sokkal nagyobb részt írni, olvasni tudó és szélesebb polgári rétegről beszélünk, tehát itt már azért messze nem arról van szó, hogy csak egy szűk réteg jut hozzá az információkhoz.
Hát sajnos ugye a történészek mindig picit távolabbról közelítenek meg minden témát, hogy most közvetlenül az előbbi kérdésfeltevés indulja ki. A rendelkezésre álló információk mennyisége nem áll összefüggésben az összeesküvés elméleteknek a terjedése. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy minél olvasottabb, műveltebb, tájékozottabb egy társadalom, annál kevesebb az összeesküvés elmélet, és vagy az információk hiányába terjednek az összeesküvés elméletek. Ez sokkal inkább ilyen általánosabb szociálpszichológiai jellemzőkkel függ össze. A társadalmaknak van egy sajátos belső mozgás, ahogy kialakulnak a kollektív identitások. Ezek lehetnek nemzeti társadalmak, regionális társadalmak, lokális társadalmak, és ezeket a kollektív azonosságtudatokat mindenhol meghatározza a sikereknek és a kudarcoknak az aránya. Tehát, hogy sok sikerre vagy sok kudarcra emlékeztethet egy-egy közösségnek a léte, és elsősorban ugye a kudarcokat kell megmagyarázni. Na most nincs olyan egyén, vagy közösség, vagy nagyobb kollektivitás, amelyiknek ne kellene szembenézni a kudarcokkal. Sőt, hát ugye, hogyha ezt még tágabbról nézzük, a teológiában, a különböző vallásoknak a hitrendszerében, ez eleve be van építve. Tehát, hogy elkerülhetetlenek a kudarcok, ahogy elkerülhetetlenek a bűnök. És ezekkel valamilyen módon foglalkozni kell. Na most ezt lehet strukturálni a legkülönbözőbb módokon. Vannak olyan közösségek, amik hárítják a felelősséget, és azok nagyobb mértékben támaszkodnak az összeesküvés elméletekre, és vannak olyanok, amelyek a külső erőkkel párhuzamosan a belső önvizsgálatban is keresik a bűnt. Na most itt ezen a határmezsén kell valahol elhelyezni az összeesküvés elméleteknek a történetét, és két fogalommal összefüggésben kell vizsgálni. Szerintem az egyik ugye a bűnbakoknak a keresése, a másik pedig az erőszaknak a problémája. Mert az egyik a történészek számára, legalábbis az eszmetörténészek számára az egyik legnagyobb probléma az, hogy hogyan lesz egy gondolatból tett, pontosabban hogyan lesz a mi esetünkben erőszakos tett. Tehát ebből indulnék ki, és hogyha ebből indulunk ki, ebből a három fogalomból, akkor az Ószövetségre kell visszamennünk. Mózes harmadik könyvében van leírva a bűnbak kiválasztásának és a bűnbakkal való tennivalóknak a története. Ez abból a feltételezésből indul ki, hogy a közösségnek mindig vannak bűnei, de ezektől a túlélésnek pedig az a garanciája, hogy ezektől valamilyen módon meg kell szabadulni. És a bak, aki egy a szószoros értelemben vett bűnbak itt, az nem, itt nem egy összeesküvésnek a része, hanem egy sajátos identitáskeresésnek és bűntől való megszabadulás folyamatának a része. Ott a közösség elhatározza, hogy kijelöli a bűnbakokat, a szószoros értelmében nagyon jól tudják, hogy az a bak az nem bűnös, de szimbolikus, rituális módon áthárítják rá a bűnöket, és akkor a bűnbakot elküldik a sivatagba, és így megszabadulnak a bűntől. Na most a bűn, ugye amitől megszabadulnak, az természetesen kétfajta forrásból is eredhet, már az Ószövetségi szinten is. Az lehet egy belső probléma, tehát saját magunk egyénileg vagy közösségnek felelősek, vagy pedig külső erő, és itt kapcsolódik az összeesküvés elmélethez, külső erők esküdtek össze ellenünk, és ezért valahogy nekünk ezekkel védekezni kell, meg kell őriznünk a kohéziónkat. Na most innen...
Bocsánat, itt muszáj, hogy egy apró szót szóljak, mert ne kérdezzék a kedves hallgatók se, hogy hogyan, de nem olyan régen néztem Madagaszkárnak a legmagasabb hegyére felmenő ilyen, tehát turistának óvatosság lenne nevezni, tehát de hegymászónak meg túlzás, tehát egy túrázót vlogolt, és mesélte, hogy csak úgy mehetsz föl Madagaszkárnak a mai nap, Madagaszkárnak a legmagasabb hegyére, hogy a helyiektől kérsz egy ilyen kakasszerűséget, mert hogy ugye nem viheted fel az alsó világok bűneit oda, és hogy ez jelképezi a megtisztítást, mert hogy ezt az állatot felviszed, mégpedig konkrétan a táskádban, a hátadon, tehát hogy ez a módszer, és aztán ott szabadon engeded, és akkor ő azokat a bűnöket ott elviszi, vagy hát úgymond ő az, aki gyakorlatilag megtisztítja a felvitt bűnöktől a hegycsúcsot, amikor majd ott elrepül, vagy lemegy, vagy hát nagy valószínűséggel a valóságban ott leli halálát. Ezt csak el akartam mondani, hogy ez nem is feltétlenül ősi történet.
Ez egy remek példa, hát más példákat is lehet erre hozni. Bűn nélkül nincs társadalom, eznek minden társadalom megtalálja, és az egyénnél, család sincs bűn nélkül, kisebb közösség nincs, és meg kell találni a módját annak, hogy ettől hogyan szabaduljunk meg. Ez egy remek példa erre. De most, ha átugrunk ugye a modern időkbe, akkor az összeesküvés elméletek és ebben kapcsolatos bűnbakkeresés az leginkább a francia forradalomhoz és az azt követő időszakhoz kapcsolható, hiszen a francia forradalom egy olyan alapvető átalakulást okozott Európában, olyan sokkot, hogy azért mégis egy működő monarchia úgy omlik össze, hogy a korábbi legitimitást nélkülözve teljesen új legitimitást alakítanak ki, a királyt ki lehet végezni, az arisztokratákat ki lehet végezni. Tehát elszabadul az erőszak, ugye említettem, hogy ebbe a hármasságba célszerű vizsgálni a összeesküvés elméleteket, összeesküvés, bűnbak, erőszak, és elszabadul az erőszak. Na most erre ugye hát magyarázatokat kell találni, hogy ez hogyan is történhetett meg. És erre hát az egyik lehetséges megoldásmód, hogy összeesküvéseket kell feltételezni. Na most, kik lehetnek az ágensei az összeesküvés elméletnek, akik hordozzák, ugye ezt részben egyénekben, részben közösségekben lehet megtalálni, és itt indul el az a folyamat, amikor ennek a szabadkőműves leleknek, az összeesküvés elméleteknek a hordozói lehetnek a szabadkőművesek, az illuminátusok, a zsidók, a kapitalisták, a judeó, úgynevezett judeó-bolsevikok, tehát különböző érdekcsoportok, amelyeknek a tevékenységével lehet magyarázni ezeket a problémákat. Na most, miben segítenek az összeesküvés elméletek? Ugye egyrészt, ezt nagyon jól tudjuk az egyéni életünkből is, hogy nagyon nehéz úgy élni, akár egyénileg, akár családilag, akár kisebb közösségben, hogy nem próbálunk magyarázatot adni arra, ami történik elsősorban a kudarcokra. És ha sikerül kijelölni a felelős, akkor az legyen egy egyetlen bűnbak, vagy lehet egy nagy összeesküvés, akkor a saját kisebb-nagyobb közösségünknek a kohéziója az erősödni fog. Mert mindaddig, amíg nem találjuk meg az okot, addig azt egymásban keressük. De hogyha megvan a külső ok, akkor ez változik. Most erre nagyon sok pszichológiai, szociálpszichológiai, empirikus kutatás van, tehát amikor ugye nagyon jól emlékszik mindenki általános iskolai és középiskolai tanulmányaiból, hogy az osztályközösségekben, az iskolai közösségekben kialakulnak különböző csoportok, és ezek a csoportok kizárnak magukból, különböző okokból, nem átlagos, vagy akár negatív értelemben, akár pozitív értelemben kirívó egyéneket vagy csoportokat. A nagyon jó tanulót ugyanúgy kizárhatják, mint a nagyon rossz tanulót. A fizikailag kiemelkedő tehetségűt ugyanúgy kizárhatják, mint a fizikailag nagyon gyengét. A lényeg az, hogy kiríjon a sorból. És ezt nagyon jól tudjuk, akár napi hírekből, hogy aztán ezek a kizártak, ugye emlékeztetek megint, hogy az erőszak ez hogy jön ide, ezek gyakran a velük kapcsolatos erőszak, erőszakkal viszonozzák. Abból hát nagyon nagy problémák lehetnek, viszont a kizárók nagyobb csapatában erősödik a kohézió. Tehát ez az egyik. Tehát ilyen értelemben van hasznuk ezeknek az összeesküvés elméletnek és a bűnbakkeresésnek. A másik, amikor egy új politikai vagy akár csak kulturális elit lép hatalomba, vagy próbál hatalomba lépni, akkor a saját identitását ugye meg kell határozni, hogy ők miben jobbak, mint az előző elit, vagy az előző elit egyes csoportjai, és hát itt akkor ugye arról lehet rámutatni, hogy mi nem olyanok vagyunk, mint ők, akik valamilyen globális vagy lokális összeesküvésnek a részei, mi a tisztasságot, az átláthatóságot, a szabadságot kínáljuk nektek, nem úgy, mint azok, akik ellenetek összeesküdtek, és különböző bűnökben vannak. Tehát az új eliteknek az identitás keresése, azt mondhatom, hogy a PR munkájához is hozzátartozik ez a módszer. Ez lehet tulajdonképpen a maga módján előnyös, tehát hogy előre vihet egy folyamatot, ugyanakkor tragikus következményekkel járhat, hogyha a kijelölt bűnbakokat, összeesküvés résztvevőit ugye erőszakkal próbálják eltávolítani, és hát ez aztán vezethet egyéneknek és társadalmi csoportoknak, ugye ezt nagyon jól tudjuk, a szisztematikus üldözéséhez. Ezért nem ártatlan eszmetörténeti fejtegetésekről beszélünk, hanem nagyon is véres komolyságú politikai és társadalomtörténeti fejleményekről.
Hát igen, igen. Itt még egy, muszáj egy kérdést feltennem, mert itt van még egy érdekessége az összeesküvés elméleteknek, az, hogy ugye, hogyha most tényleg nem a gyík emberekről beszélünk, nem az ilyen meg a Balaton tagadókról, de hogy ugye voltak a történelemben olyan összeesküvés elméletek, amik talán nem ide sorolhatók, tehát nem az az összeesküvés elmélet, hogy a nem tudom én XY nép egy csoportja, vagy maga az egész nép ezt és ezt csinálja, de az biztos, hogy voltak olyanok, mint például az, hogy a vietnámi háborút azt teljesen kamu indokok alapján kezdték el, amiről bebizonyosodott, hogy tényleg. Mert néha a hivatalos magyarázat, ez lehet, hogy inkább a 20. századra vonatkozik, ugye, néha a hivatalos magyarázat egyszerűen hát bűzlött messziről. És ugye, ha néhány összeesküvés elmélet beigazodik, az megint csak azt támaszthatja alá, hogy akkor viszont biztos a többi is igaz. Most ez nagyon egyszerűen gondolkozva mondom, és nyilván most itt ücsörögve beszél intelligens emberek között azt mondjuk, hogy jaj, hát ez nem következik az egyikből a másik, de mondjuk össztársadalmilag nézve az összeesküvés elméletekre való fogékonyságot nyilván erősíti, hogyha 4-ről 5-ről kiderül, hogy hát ez teljesen igaz volt.
Ez teljesen így van, hiszen elfelejtettem egy nagyon fontos elemét megemlíteni az összeesküvés elméleteknek, ez pedig az, hogy mindig van egy csipetnyi vagy két csipetnyi igazság ezekben. Tehát egyrészt igazság a probléma, tehát a probléma, amikre ráépülnek az összeesküvés elméletek, azok léteznek. És általában különböző igazság elemeket kevernek össze egy elméletté. A teljes összefüggést azt nem próbálják empirikusan bizonyítani, hiszen épp az a, ennek az argumentációnak a lényege, hogy az összeesküvők igyekeznek eltakarítani minden bizonyítékot, tehát épp az mutatja az erejüket, hogy nem marad utánuk semmi bizonyíték, de attól még léteznek. Na most ugye, hogy egy-egy történelmi eseménynek mi is az oka? Ugye hát ez aztán ugye a történészeknek, a politológusoknak a feladata, de soha nem juthatunk el a 100%-hoz. Tehát ez nem csak a történettudománynak, hanem általában a tudománynak egy nagyon fontos eleme. Tehát, hogy ha eljuthatnánk bármilyen témában, bármikor az abszolút 100%-hoz, akkor véget ért a tudomány. Tehát ilyen egyszerűen nincs. Tehát mindig megmarad egy picike, kisebb-nagyobb bizonytalanság minden témával kapcsolatban. Hát gondoljunk például ugye a legutóbbi időkben ugye a Covid-dal kapcsolatos dolgokra. Ugye hát minden, az empíria azt mutatja, hogy valószínűleg sok millió ember élte túl a Covid-ot az oltások következtében, de ugyanakkor lehet empíriát hozni arra, hogy hát voltak, akik meg belehaltak különböző oltásokban. Na most, hogy melyiket állítsuk előtérbe, ez aztán a hosszú távú tudományos kutatásnak a feladata, hogy ugye meg közvélemény, azok a társadalmi mozgalmak, amik ráépülnek az összeesküvés elméletekre, azok nem szakirodalomból táplálkoznak. Hát gondoljuk meg, hogy hát van ember, aki egy választási kampány idején, mielőtt elmegy az urnához és bedobja a szavazatát, elolvassa minden egyes pártnak a részletes programját.
Hát már ott tartunk, hogy le se írják a pártot. Ja, ezt
igen. Tehát ez teljessége lehetetlen. Tehát a döntések nagymértékben azon az imázson múlnak, amit egy-egy versenyző ezen a terepen fel tud magáról mutatni. Na most ezeket nem kritikaként fogalmazom meg, hát a társadalmat kutató szakembernek a jelenségeket kell megpróbálni értelmezni. Az igazán nagy formátumú kutatók, azok valamilyen módon az általános humánus meggyőződésüket, a humánum iránti elkötelezettségüket érték elemként bele tudják vinni természetesen, és bele is kell vinni a kutatásba, de nem lehet egyszerűen ugye azt mondani, hogy ezek a rossz jelenségek, ezek a jó jelenségek, hanem a társadalom kitermel magából jelenségeket, és ezeket meg kell próbálni valamilyen módon a helyükre tenni. és értékelni, és feltéve azt, hogy a következő generáció a kutatóknak minden disziplinában a következő generációja, ez valószínűleg újra fogja gondolni. Hát gondoljuk meg, hogy hány könyvet írtak mondjuk a reformációról, és hogy hát a mai napig rendkívül sok érdekes újdonságot lehet felfedezni a reformáció történetéről, és még ezer ilyen témát említhetnék, mind az élő és élettelen természettudományok, mind a társadalomtudományoknak a területéről is. Tehát sem az összeesküvés elmélet, sem a bűnbakkeresés az önmagában nem egy pozitív vagy negatív jelenség, hanem egy jelenség, amit vizsgálni kell, és én szerintem, de hát minden az értelmiségi alapattitűdnek a része, hogy az ember sosem gondolhatja, hogy 100%-osan igaza van. A legfontosabb, hogy ez mikor csap át egyéni vagy kollektív erőszakba, és mikor nem.
Na, szerintem akkor picit beszéljünk a századfordulóról, mert hogy egyébként áldott állapotban voltunk az összeesküvés elméletek terjedésének szempontjából, hogyha belegondolunk, hogy az előző 100 évben alakultak ki a nemzetek, és ugye Attila említette ezt, hogy hát az összeesküvés elméletek gyártásának egyik motivációja az elkülönbözés, a szociálpszichológiai motivációja, hogy ugye a különböző csoportok is kialakulnak az osztályokon belül. Na most azért itt ilyen szempontból hát bőven forrongó hordó volt még a századfordulón, akár hogyha most szigorúan véve ugye az osztrák-magyar monarchiát vagy Magyarországot vesszük, és én lehet, hogy nem túl tudományosan, de három felé felosztottam a lehetséges összeesküvés elméleteimet, és így kérdeznék rá, hogy először nézzük meg azt, hogy itt a társadalmi rétegek között voltak-e összeesküvés elméletek, bűnbakok esetleg, voltak-e ilyen céltáblái az akkori magyarságnak, itt gondolok akár a zsidókra, cigányokra, de akár például mondjuk az urakra, ami ugye egy kurucos, velünk élő hagyomány, valójában a mai napig szerintem egy picit a magyarság hordozza ezt az attitűdöt, vagy például a velünk élő idegenekre, mert ugye akkor már kezdett asszimilálódni a német lakosság, de még bőven volt, meg még nem változtatta meg mindenki a nevét, szóval voltak-e így a társadalmon belül bűnbakok, összeesküvés elméleteket gyártott-e a magyarság a századfordulón ezen a téren?
Hát ugye itt a meghatározó időpont, amiből ki kell indulnunk, ugye mindig az 1867 a kiegyezés, és akkor most az az időszak, amiről beszélünk, az a kiegyezés által megalapozott periódus az első világháborúig, ami egy konszolidációt hozott el. Hát gondoljuk meg, hogy azért 1848-49 az történeti értelemben hát egyáltalán nem volt messze 1867-től, és azt a korabeli elitek, tehát mind a monarchia vezető elitje, beleértve a magyar elitet és a hazug elitet, nagy kollektív teljesítményének lehetett minősíteni, hogy hát ide sikerült eljutni. Ugyanakkor én nem mondanám, hogy az összeesküvés elméletek ebben az időszakban olyan nagyon terjedtek, az azért, mert ugye a korabeli liberalizmus az lehetőséget adott azért különböző nézeteknek az elég szabad kifejtésére. Ugye itt az egyik alapvető frontvonal, különösen 67-et követően a 67-esek és a 48-asok, tehát akik a kiegyezés struktúráját fenn akarták tartani, és a 48-asok, amit gyakran félreértenek, a 48-asok, és nem arra törekedtek, hogy felrúgják a dualizmusnak a rendszerét, hanem hogy a dualizmus rendszerén belül a magyarság, a magyar politikai elitnek a befolyását tudják érvényesíteni. Most, mivel ezek a politikai törekvések, ezek lehetőséget kaptak a kifejtésre, azért a dualizmuskori magyar politikai sajtó, az irodalom az nagyon gazdag, így nem volt feltétlenül szükség arra, hogy a nem egyetértők egy nagy összeesküvés elméletbe ágyazzák be. A probléma ugye a századforduló felé kezdett markánsabbá válni, hát legalábbis ugye két vagy három probléma kapcsán. Ugye az egyik az, hogy különböző módokon jelentkezik a szociális kérdés. A szociális kérdés az agrárproletariátus révén, ugye akkor már elég sokan kezdenek kivándorolni, és a szociális probléma a városi lakosságok szintjén is, meg megjelennek a szocializmusnak a különböző formái. Na most ugye itt is vigyáznunk kell, mert a keresztény szocializmus is szocializmus, és a szociáldemokrácia is szocializmus. Tehát különböző intézményesülő formákban jelenik meg a szociális kérdés, és ezt voltak korabeli értelmezők, akik ezt felbújtók munkájának, akik kvázi itt utaltak, akit valamilyen összeesküvés van, hogy destabilizálni akarják ezt a kiválóan működő rendszert, ugye akár a kultúrában, akár a politikában, és ugye hát ez a végletekig ment, jól ismerjük a Tisza Istvánnak a Adival kapcsolatos megállapítását, hogy levéltető a magyar kultúra a pálma levelén, szóval azért ez elég csúnya megfogalmazás volt. Tehát ilyen típusú megfogalmazások voltak, már akkor elkezd, ez az egyik probléma, tehát a szociális kérdés, a másik probléma a kisebbségi kérdés, ugyanis ugye megjelent az, hogy a lassan átfordult a magyarság többségébe a nemzetiségi összetétel, tehát mégis azért ott voltak a szlovákok, a szerbek, ott volt az egész erdélyi problémakör, tehát ebben is főleg azért, mert már a nemzetközi sajtó és egyes, főleg angol újságírók elkezdtek foglalkozni a monarchia belüli nemzetiségek problémáival. Volt 1907-ben egy ilyen nagy szlovákok halálát követelő a 907-es csernovai vérengzés. Tehát itt most az okkeresésben ott már előjött, hogy hát azért itt tulajdonképpen milyen jól kezeljük ezeket a dolgokat, csak hát vannak ezek a csúnya összeesküvők, akik összeállnak külföldi megmondó emberekkel, és destabilizálni akarják az országot. Na most egy nagyon nagy alapkérdés volt még ugye a földtulajdonnak a kérdése. Tehát ugye azok, akik az alapkérdéseit vetették föl a dualista berendezésnek, nagyon gyakran utaltak a feudalizmus túlélésére. Tehát a feudalizmus túlélésére mind a nagybirtokok, tehát a családi nagybirtokok, a katolikus egyház nagybirtokai révén, mint pedig a társadalmi közlekedés, a társadalmi habitusoknak a szintjén, hogy a polgári értékelvű érdekérvényesítés és értékelés az összeesküvésbe kerül a hagyományos, hierarchikus, feudális struktúrára épülő társadalom szervezéssel. Tehát ezek jelen voltak, és amikor ezeket úgy már a századfordulón kezdik szisztematikusan különböző irányok, és az egyik terep, ahol ezeket vizsgálták, a szabadkönyves páholyoknak egy része volt. Ott már előjönnek az okkeresésnél, néha ezek a kicsit irreálisnak tűnő, de apró igazságelemekre koncentráló összeesküvés elméletek. Tehát meg az a fajta kultúrharc, amiről ma is beszélünk, annak a mély gyökereit körülbelül erre az időszakra lehet visszavezetni, ugyanis volt a magyar politikai életben egy sokkoló tapasztalat 1956-ban, amikor ugye, hát azt gondoljuk bele, hogy a Szabad Elvű Párt már 30 éve volt hatalomban, és akkor itt jön egy választás, és akkor már elveszítik. Na most, akkor ezt hogyan lehet a helyére tenni? Itt is valami kizökkent az idő, valami, hogy mi áll e mögött, és akkor itt nagyon megmozdultak a társadalom mondjuk gondolkodó részében az elméletek keletkeztek, hogy ennek voltak olyanok, akik ezt a változást biológiai módon próbálták értelmezni. Volt egy nagyon érdekes ember, a Mérai Horváth Károly, aki azt mondta, hogy hát a társadalomban is ugyanazok a sajátos törvényszerűségek érvényesülnek, mint a természetben, a biológiában. Tehát, és itt, hogy most miért is destabilizálódik a társadalom, itt előjönnek összeesküvés elméletek, amiknek lehet a cél, tehát akiket vádolnak, azok lehetnek a külső erők, lehetnek a belső kisebbségi vezetők, tehát a szlovák, délszláv, román kisebbségi vezetők, és Hát lassan ugye megjelenik, de még azért még az első világháborúig elég jól állja a sarat a magyar liberalizmus, a zsidósággal szembeni előítéletek is megjelennek, ami leginkább avval függ össze, hogy megindul egy jelentős, ugye keletről megindul egy jelentős zsidó bevándorlás, és azok a nehézséget, problémát, beilleszkedési problémákat jelentenek. Annak ellenére, hogy ahogy nagyon jól mondta, hogy már megindult a németségnek, a zsidóságnak ez az integrációja, asszimilációja, de amikor újabb hullámok jönnek a keletről, akkor ez is egy kicsit destabilizálódik. És aztán a csúcspont az aztán az első világháború lesz, hogy az első világháború okkeresésével kapcsolatos problémafelvetések, hogy ki is a felelős, és ugye hát a nyilvánvaló, hogy a Ferenc Ferdinánd megölő, az ott egy egyértelműen ugye egy összeesküvés elméletnek egy nagyon jó témája volt, hiszen azt kellett bebizonyítani, hogy itt nem Gavrilo Princip nem egy magányos gyilkos volt, hanem egy összeesküvésnek a része.
Megértem, hogy ez egy nagyon jó táptalaj az összeesküvés elméleteknek, és mindjárt el is jutunk ide, de most még először meg akarom kérdezni, hogy voltak-e esetleg birodalmon belüli konteók, gondolok itt kifejezetten a Habsburg uralkodókra. Tehát, hogy ugye velük ebben az időszakban azért egy viszonylag normális együttélést ki lehetett alakítani, nyilván a konszolidáció miatt. Ugyanakkor nem csodálkoznék rajta, hogyha, tehát még a mai napig vannak egyébként, én legalábbis olvastam, hallottam róla, hogy akik például a Habsburgokat valami nagyon régóta tartó világ összeesküvés részének tartják, nem csodálkoznék, hogyha őket is ezért azért elkezdtük volna hibáztatni a, mit tudom én, 1910-es évekre. Van-e esetleg erről bármi nyomunk?
Hát ez beilleszthető ugye a magyar politikai gondolkodásnak egy motivumába, az ez a két pogány közt egy hazáért, tehát hogy ez a megfelelő változtatásokkal a mai napig működik. Tehát, hogy mi mindig az igazat képviseljük, és akkor ugye hát jobbról, balról, keletről, nyugatról támadnak minket, de bennünk megvan a túlélési képesség. Na most kifejezetten, ami a Habsburgokat illeti, természetesen ugye ez egészen hát a kiegyezésig ez egy nagyon fontos eleme volt az ellenségképnek. Azonban elsősorban Pálffy Géza barátom és kollégám kutatásainak az eredményeként tudjuk, hogy már a 17. századtól kezdve hány kiegyezési kísérlet volt a Habsburgok és a magyar politikai elit között. Tehát a hagyományos magyar történeti gondolkodás a konfrontációra helyezte a súlyt, és elhanyagolta azoknak az elemeknek a tanulmányozását, amelyek az együttműködésre, a érdekek harmonizálására törekedtek. A számos egyéb forrás mellett például Pálffy Géza kimutatja, hogy a birodalmi reprezentációban már tehát a Habsburg birodalom egy egészének a birodalmi reprezentációjában, amikor ugye ma pártkongresszusok vannak, vagy hát ilyen nagy összejövetelek, akkor is voltak ugye megfelelő reprezentatív nagy politikai események, amik a birodalom egészét voltak hivatva képviselni, mondjuk egy-egy koronázás, hogy ott milyen helyet kaptak a magyarok, és hát ott bizony elég prominens helyet kaptak. Na most itt van egy nagy különbség a percepció, és hogy egy-egy korszak hogyan fog fel értelmez jelenségeket, és a tudományos kutatás között. Tehát abban a kutató kollégának teljesen igaza van, hogy ki kell mutatnunk az együttműködés, nem csak a szembenállásnak hagyományát is, de attól még a domináns gondolkodás, a beágyazott politikai gondolkodás, abban egy nagyon éles ellenségkép élt. És hát aztán 1848-49 ezt megerősítette. Ugyanakkor itt meg Deák Istvánnak a munkásságára kell utalnom. Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ő mutatta ki, hogy a szabadságharc folyamán a Habsburg oldalon legalább annyi magyar katonatiszt harcolt, mint a magyar oldalon. Tehát akiknek a dinasztikus lojalitása az erősebb volt, mint a magyar nemzeti lojalitása, hiszen azt tudjuk, hogy itt tulajdonképpen a királynak és a császárnak, most 1848-49-ről beszélek, a konfrontációjáról volt szó, de a király és a császár ugyanaz az ember volt. Tehát ezt azért nagyon-nagyon nehéz volt feldolgozni. Viszont 67 hozott egy megoldást, volt egy nagyon fontos összefogó eleme a monarchiának, és ez a közös hadsereg volt, és a közös hadseregnek a tisztikara, ezt is remekül mutatta ki Deák Kristán. Ezért háttérbe szorultak a Habsburg ellenes összeesküvés elméletek. Gondoljuk végig, hogy hány intézményt neveztek el már a 70-es, 80-as években Ferenc, még élő, ugye Ferenc Józsefről. Azonban ez a pozitív kép aztán az első világháború után összeomlik, és hát mert ugye összeomlott a monarchia, és ezt is értelmezni kell, és itt az egyik magyarázat az a Habsburg uralkodóknak, tehát ez aztán már nem Ferenc Józsefnek, hanem IV. Károlynak a felelősségét próbálta ebben kimutatni. Na most itt megint ugye vannak igazságelemek ebben, de azért mégis elgondolkoztató, hogy Ferenc József, aki a Hilkosból a nép nagyatya vagy atya imázsba ment át néhány évtized alatt, az utóbbi hagyomány, tehát a világháború utáni, meg aztán főleg a másfél utáni hagyományból, mint pozitív hagyomány kiesett. Sőt, ugye a Gerő András sajnos nemrég elhunyt kollégám utalt arra, hogy egyetlen egy névben maradt fenn Ferenc József használata minden, és ez a keserű víz, a Ferenc József keserű vizet ugye a mai napig használjuk, de valahogy rajta maradt a birodalom összeomlása után a felelősség 1848-49-ért, és nehezen tudom elképzelni, én is meg kell őszintén mondanom, hogy mondjuk egy nagy budapesti közteret Ferenc Józsefről nevezzenek el. Bár nem lehetetlen. De ezzel együtt, tehát a Habsburgok, mint az összeesküvők nem annyira jelentkeznek, inkább kicsit mint bűnbakok bizonyos kontextusokban.
Most pedig akkor eljutunk a külső ellenségekig, és itt rögtön konkrétan rá is szeretnék kérdezni, mert ez külső belsőnek is beilleszthető, de ugye az ekkor a század elején terjeszkedő antiszemitizmus. Hogy is jönnek ide a orosz bolsevikok és a Cion bölcsei című irat, mert hogy nem tudom, hogy Magyarországra ennek a hatása mikor ért el, és hogy az antiszemitizmus az ekkor már egy létező dolog volt, én úgy tudom, hogy igen, de hogy mennyire, mert például a kokáért, amikor ugye Hortiról beszéltünk, abban az adásban foglalkoztunk ezzel a témával, Európa vezetőinek szinte többsége volt egy ilyen szalon antiszemitizmussal felövezve, ami azért nem Hitler antiszemitizmusa volt, de azért egy jelen lévő, vagyis is mondjam, csak jól megfogható jelenségről beszélhettünk már.
Igen, na most itt Bihari Péternek a kutatásaira szeretnék utalni, aki a legalaposabban vizsgálta meg a hátországnak a problémáját az első világháború idején, és 1914 körül, és mutatta ki a sajtóban, a közélet különböző elemeiben az antiszemitizmusnak a terjedését. Na most, tehát itt szerintem a kiinduló pont az a Tisza-Eszári per kellene, hogy legyen. Tehát az 1880-as évek közepétől kell vizsgálni ezt a problémát. Az antiszemitizmusnak azt a formáját, amit a Tisza-Eszári perben tükröződik, azt a magyarországi liberalizmus még ekkor, tehát a 80-as évekről beszélek, hárítja. De ez nem jelenti azt, hogy nem kezd el megjelenni a társadalom táguló köreiben, de ez nem egy marginális jelenség, hanem ez azokkal a szociális kérdésekkel függ össze, amiket az előbb említettem.
Bocsánat, tehát csak, hogy mi volt ebben a perben?
Ugye ez a Tisza-Eszári per arról szól, hogy egy Somogyi Eszter nevű szolgáló lány meghal, eltűnik Tisza-Eszváron 1883-ban, és abban vádolják a helyi közösséget, hogy zsidó rituális gyilkosságnak lett az áldozata. Mert ugye a vére az szükséges volt a zsidó rituális tevékenységhez. És akkor ebből egy nagy per lesz, ugye Eötvös Józsefnek meghatározó szerepe van a perben, és oda jutnak, hogy hát nem bizonyítható, hogy ez egy rituális gyilkosság volt. Ezt különben Kövér György kollégám dolgozta fel. Az a nagyon érdekes ebben, hogy soha senki nem tudta egyértelműen bebizonyítani, sem a perben, sem a Kövér Gyuri barátom, aki nem tényleg sok évet szentelt ennek, hogy mi is történt a Solymán Mocsi Eszterrel, de az, hogy ha voltak akkor ilyen pogromkísérletek, amikor elterjedt ez a hír, de mégiscsak sikerült megfékezni ezt a terjedő antiszemitizmust, tehát nagyon mérsékelt formában jutott el az erőszakosságig. Na most, amikor a problémák, a szociális problémák erősödnek, akkor előjön ugye ez az okkeresés, amiről az elején beszéltünk, hogy hát akkor mi miért olyan rossz a magyar agrár népesség nagy részének a helyzete, mi okozza a városi szociális problémát, mi a fokozódó vagyoni egyenlőtlenségeknek, és hát akkor az egyik lehetséges magyarázat, ugye az a kozmopolitának a haza közösségéből kizárt, nagy sokak által kizártnak minősített zsidókra hárítja a felelősséget, abban a torzítással, hogy bár ugye a zsidó közösség szociálisan ugyanolyan rétegezett volt, mint a társadalom más része, de mégiscsak ugye itt a mind gazdaságilag, mind intellektuálisan befolyásos zsidó rétegeket kezdik felelősségre vonni a problémák. De ez igazi, tehát még megint emlékeztetek a keretre, tehát bűnbakkeresés, összeesküvés elmélet, erőszak, az igazi nagy probléma az első világháború után jön. Vannak tehát ilyen kitörései, ilyen antiszemita érzelmeknek, például egyetemeken vannak már a 20. század elején, tehát amikor megverik, tehát az abban az időben, sőt azt megelőzően jóval, amikor még a Galilei kör létrejött. Tehát vannak ilyenek, Csunderlik Péter dolgozta fel ezeket talán a legalaposabban, de az igazi, szisztematikus, antiszemita imázs, ideológia képződés az az első világháború utáni időköz, intézményesen pedig ugye a numerus claususnak a bevezetéséhez kapcsolódik. Ugyanez a törvény, ami 1920-ban azt írja le, hogy az egyetemi hallgatók összetételének tükröznie kell az ország vallási és nemzetiségi összetételét. Tehát nem írja le a törvény a zsidó szót, de a végrehajtás utasításban, a megvalósítás során ez már érvényesül. Na most ez is megint egy szenzitív kérdés és árnyalt megközelítést érdemel. Szerencsére most már nagyon sok kutatás áll rendelkezésre arról, hogy hogyan is hajtották végre a numerus clausus. Ugye volt, ahol nagyon túl is mentek a törvényben meghatározott százalékokon, volt, ahol nem mentek túl. De mégiscsak az, hogy egy ilyen törvényt el lehetett fogadni, az jól tükrözi az első világháború utáni légkört, mert hát gondoljuk meg, hát ezt nem lehetett magyarázat nélkül hagyni. És ezt
nem lehetett feldolgozni se.
Ezt nem lehetett feldolgozni. Ez valamilyen, ahhoz, hogy a Trianon után lábra állni próbáló Magyarország konszolidálódjon, az akkori, mondjuk nagyon leegyszerűsítem, de az akkori gondolkodás szerint, amelyben a politikai spektrumnak a legkülönbözőbb elemei is egyetértettek, két dolog volt, hogy mi a feltétel annak, hogy Magyarország lábra álljon, az elcsatolt területeknek a visszatérítése, a másik pedig a társadalomnak az újra struktúrálása. Tehát, hogy az a társadalom és az az elit, amelyik vezette az országot, az kudarcot vallott. Na most az egész társadalom, mindent újra kell szervezni, mindent újra kell gondolni. Hát gondolom, ennek a része a Klebersbergi gondolat, ugye a neonacionalizmusról, arról, hogy a kultúra az ugyanolyan, hát gondoljuk meg, hogy a Klebersberg 10% körüli, a nemzeti költségvetés 10%-át próbálta az oktatás, a művelődésnek a költségeire felhasználni. Tehát különböző megoldások születnek, de az antiszemitizmus az az egyik ilyen vonal. Tehát ez sajnos, tehát különböző magyarázatok születnek, és akkor ennek a része a úgynevezett a judeo-bolsevik összeesküvésnek a gondolata, tehát hogy a kommunisták, a szélső, meg a szélső baloldali szociáldemokraták nagy része zsidó, és hát akkor ők ugye itt vannak a Zion bölcseinek a jegyzőkönyve, az is inkább az első világháború után kezd nagy mértékben terjedni, hogy hát ezek a felelősek. És ez egy megnyugvást adhatott a társadalom egy részének, hogy nem mi magunk vagyunk a felelősek, hát vagy nekünk nincs ebben semmi felelősségünk, felelősek, és itt bejön már ugye a Habsburgoknak a felelőssége, mert ugye X-szer elhangzik, hogy Tisza István 2 hétig ellenállt a hadüzenetnek 1914. júliusában, de aztán beadta a derekát, és hát hova jutott az ország. És hát ezt akkor ugye a Tisza István, meg a Tisza István, ekkor alakul ki a Tisza István mítosz, hogy mi lett volna akkor, hogyha Tisza Istvánt nem gyilkolják meg 18. október 31-én, akkor ő benne lett volna erő, hogy segítse talpra állni az ország. De ezek a mítoszok, ezek a judeobolsevik összeesküvés, ezek kellettek ahhoz, hogy a társadalom újra elkezdjen működni.
Aha, beszéljünk már egy picit erről a bizonyos jegyzőkönyvről, mert az egészen elképesztő, tehát ugye ezt gyakorlatilag akkor még orosz bolsevikok kezdték el terjeszteni, és ők is írták, hogyha
Nem. Ezt az orosz titkosrendőrségnek, még a cári orosz titkosrendőrségnek a legújabb kutatások szerint az orosz cári titkosrendőrség dolgozta ezt ki, és kezdte elsősorban aztán Franciaországban terjeszteni, de ez egy ilyen nem olyan nagy terjedelmű, ez egy olyan mondjuk 7-8 éves, és ez egy olyan, mintha tényleg a Cion bölcsei, tehát a nemzetközi zsidó közösség vezetői leültek volna beszélgetni, és akkor kidolgozzák a világuralmi terveiket. Tehát ez a század eleje, tehát a 20. század eleje, tehát ez az oroszországi antiszemitizmusnak a lecsapódása. Na most még ezt hozzá kell tenni azt, hogyha ezt is el akarjuk helyezni, hogy párhuzamosan ebben formálódik a cionizmus, ugye Herz Tivadar. Tehát a cionista gondolat, tehát hogy a zsidóságot meg kell próbálni olyan nemzetté felépíteni, amelynek vissza kell szereznie a nemzet államát, az párhuzamosan épül, vagy terjed mondjuk a Cion bölcseinek a jegyzőkönyveivel. Tehát itt megint az igazság magvak. Tehát ahhoz ugye, hogy létrejöjjön egy cionista alapokon egy állam, ugye hát azt valakinek, valakivel meg kellett beszélni. Tehát és innen jön ez a fantasztikus siker, amit a Cion bölcsei jegyzőkönyvei elér, szerte a nagyvilágban. Tehát ez az orosz cárista titkosrendőrségnek a munkája, de amit aztán nagyon-nagyon-nagyon sokan felkaptak. És hát aztán ugye hosszú ideig azért a Hitlernek a Mein Kampfjában gondolatok, de azért annál fontosabbak voltak ugye az angol, egyes angol gondolkodók, meg francia gondolkodóknak a részletesen kifejtett elméletei a zsidóságnak a szerepéről. Hitler ezeket már inkább csak összegezi, és politikai cselekvéssé formája.
De akkor így mondhatjuk, hogy a Mein Kampf is például hozzájárult aktívan a zsidó összeesküvés elmélet terjesztéséhez.
Természetesen, most ugye hát ez egy, ugye erről is ugye könyvtárakat írtak össze, tehát természetesen nagy mértékben hozzájárult, hiszen a Hitler már gyakorló politikusként volt abban a helyzetben, hogy akkor a gyakorlati megvalósítás felé vigye a dolgokat, és ugye ennek az első lépése a Német Birodalom, ugye már az Anschluss utáni időszakra gondolunk, és majd ugye már aztán a 42 elején a Wannsee konferencián kidolgozott részletes tervben annak a gondolatnak az átváltása a gyakorlatra, hogy egy 11-12 millió emberről van szó Európában, és hogy ha ezektől megszabadul Európa, akkor majd nagy virágzó új periódus jön. Tehát itt van ez megint, ugye, hogy a gondolatok hogyan válhatnak gyilkos erővé, és hogy ezért kell csirájában odafigyelni szerintem minden egyes ilyen destruktív gondolatra, mert sose tudhatjuk azt, hogy akár egy mondjuk egy iskolai gyerekgyilkosnak a szintjén, akár egy nagyon fejlett technikai eszközökhöz hozzáférő terrorista bandának a kezében ilyen gondolatokra milyen szélsőséges erőszakot lehet felépíteni.
Na igen, volt egy másik érdekes összeesküvés elmélet is a század elején is már, és a mai napig jelen van, ugye ma a Wall Street-i összeesküvésnek tudjuk hívni, de ugye a tőkés osztálynak az összeesküvése. Na most Marx, amikor ezt megírta, akkor ezt nem összeesküvés elméletként írta meg, hanem úgymond egy jelenségként, hogy hát ha kialakul a tőkés osztály, az kénytelen kelletlen majd élősködni fog a többieken. És szerintem ez egy olyan dolog, amiről beszélgethetünk, hogy igaz-e vagy nem, a mai napig beszélgetnek róla, tehát ezt itt nem akarom itt megbélyegezni összességében összeesküvés elméletnek, na de ezzel kapcsolatban aztán még politikai körökben is, és a népkörében is a mai napig vannak számos összeesküvés elmélet, például az, hogy nagyon-nagyon gazdag családok összeülnek, összejárnak, ugye itt a szabadkőművesség is, meg az illuminátusok is szerintem ide tud beesni, és hogy Magyarországon terjedtek-e ezek. Nyilván a korai bolsevikoknak az akna munkája következtében terjedhettek, én most azt gondolom, de hogy mondjuk a 20. század első felében valószínűleg ez is ugyanúgy felüthette a fejét.
Ez természetesen így van, na most itt egy kicsit úgy differenciálnék, hogy mind egy hatalomra kerülő új politikai rendszernek, mind általában a társadalomnak a kohéziója fenntartása céljából világosan meg kell határozni a saját magát, hogy mi ő és mi nem ő. Na most ugye itt az egyik nagy probléma, ugye hát amivel hát nagyon-nagyon régóta foglalkoznak, tulajdonképpen igazából szisztematikusan a gondolkodók, hát ugye a Marxék óta igazából ilyen, hogy hogyan lehet a verseny, a társadalmi verseny dinamikáját megfékezni. Tehát, hogy az biztos ugye minden társadalom az valamilyen módon a verseny és a szolidaritásnak egy sajátos egyensúlyára van felépítve. Na most a versenyben ilyen-olyan okból lemaradók, az egyik kohéziós eleme, összefogó eleme, az lehet, hogy hát a nyertesek azok unfair elemeket használtak. Tehát összefogtak egymással, hogy kisemmizzék. Ez lehet úgy, hogy mint a mondjuk a antikolonializmus ideológiájában, ugye, hogy a gyarmatosítók azok kisemmizik a gyarmatokat. Tehát ezek mindig vannak, ezek a kikit semmisz ki, kikit zsákmányol ki. Ugyanakkor megint ez minden morális felhang nélkül, ugye nem működhet egy társadalom, hogyha nincsenek benne győztesek és vesztesek. A sok államelmélet ugye foglalkozik ebben, hogy mi a teendője az államnak. Ugye van olyan, volt akár ilyen szocialistának, vagy baloldalinak is minősíthető elmélet, hogy az állam az csak éjjeli őr legyen, tehát nagyjából a szabályok betartására ügyeljen, de ne avatkozzon be. Hát ez a mai napig mindenhol egy probléma. Ugye hát olvastam, hogy a MOL vezetőjének a múlt évi jövedelme az 1 milliárd valamennyi forint volt. Na most ezt ugye lehet felháborodással olvasni, de ugyanakkor a MOL működik, és nem tudom, hogy hány ember tart el, és gondoskodik arról, hogy hát működjön a benzinellátás, meg az a más energiaellátás. Ugyanis azt is bebizonyította ez a cikk, hogy ez egyáltalán nem kiemelkedő, mert mások nagyobb ilyen olajcégek vezetői 3-4-szer ennyit keresnek. Ez megint ugye a józan politológus, történész, társadalomkutató véleménye, de ez azért ütközik a percepcióval. Hát azért, aki 100 000 forintos nyugdíjból él, azért őszinte felháborodással olvassa ezeket a híreket, pedig ezek a működő képességnek a részei. Tehát ezek alkothatnak, ezek a másik társadalmi réteggel szembeni előítéletek, ugye ezek aztán összeállhatnak összeesküvés elméletté. Mondok, tehát de ez lehet egy másik oldalról is, tehát lehet ugye, hogy ugye gondoljuk bele, hogy használták egyes politikusok a panelproli nevet. Tehát, hogy azok olyan panelprolik, meg azok olyan nem nőttek föl a polgári társadalomhoz. És ugye ezek az értékrendek, ugye abszolút aktualitásokhoz lehet kötni. Most a mai napi sajtó elég sok figyelmet szentel annak, hogy a közszolgálati egyetem egy tanári kart akar felépíteni ott a 8. kerületben a Józsefvárosban, és ehhez pár száz embert érintően kisajátítanak lakásokat. Na most ugye a Az egyik érv, amit az építkezők mondanak, hogy hát az egy borzalmas szégyene a városnak, ahogy az kinéz, azt fel kell számolni. A másik oldal, amelyiket meg ez érint, azt mondja, hogy micsoda felháborító gazemberség, hogy ennyire embertelen lehet egy rendszer. Na most itt kölcsönös előítéletességről van szó, és ezeket nagyon-nagyon-nagyon nehéz leépíteni, és akkor erre ráépülhet, ugye, hogy hát ki is hajtja mondjuk ezeket a kíméletlen embereket, valamilyen nagy nemzetközi összeesküvés, mert XYZ magyar nagyvállalkozó vagy vezető politikus, az csak az ágense, a helyi ágense valamilyen nagy nemzetközi összeesküvésnek. Na most ez megint olyan, hogy ezek megvannak. A jól mondjuk a skandináv államok, amik sikeresek voltak, különösen Svédország most már kevésbé sikeres, de nagyon jól kezelték ezeket a problémákat. Tehát ezek vannak. Tehát gondolja meg, hogy ugye még nálunk mondjuk most, és én egyáltalán nem tiltakozom ellene, nekem az nagyon jól jön, hogy 15%-os az általános személy jövedelemadó, de Svédországban a 60-as, 70-es években, mikor még Bergman is ott hagyja Svédországot, akkor a legmagasabb SZJA az 99% volt. Hát tehát az állam megpróbált nagyon intenzíven beavatkozni az extra jövedelmekbe. Tehát itt az állam tehet valamit, és tehetnek valamit a nem intézkedésekben, hanem a közhangulatnak a formálásában, tehetnek civil intézmények, tehetnek az egyházak sokat, hogy valahogy ezeket az egymásnak feszülő nézeteket és szempontokat kibékítsék, mert ugye könnyen vezethet ez erőszakhoz. Például, hogy csak most egy korábbi időszakra vonatkozó példát hozzak fel, amit elsősorban Hatos Pál kollégám hívta fel a figyelmet, de hát tudtunk róla, hogy 1918 őszén az őszi rózsás forradalmat követő időben a hazatérő katonák azok hány kastélyt gyújtottak fel, voltak náluk megfelelő eszközök, puskák, stb. Tehát volt olyan helyi felkelés, ilyen mozgolódás, ilyen erőszakba csapó bűnbak és összeesküvés keresés, ahol repülőgépet kellett bevetni a mozgolódók ellen. Tehát ez mindig jelen van, és óriási felelőssége minden befolyásos szervezetnek, hogy megpróbálja feloldani, és nem élesíteni ezeket a nézeteket.
Ugyanakkor csak megjegyezném gyorsan itt az adásunk vége felé, hogy például József Attila prominens képviselője volt, meg sokakról tudunk, aki ezt a fajta társadalmi rétegek közötti összeesküvés elméletkeresést ezt űzte. Tehát ugye amikor a bolsevizmus megadta ennek a naftáját, és aztán volt mit égetni, akkor azért ez sokaknak volt egy újabb ilyen természetes magyarázat, és hát nyilván ez is főleg a világháború után. Szóval azért látszik az is, hogy fontos egy olyan időszak, amikor valamit meg kell magyarázni, amiről beszéltünk, és hogy akkor erre persze, hogy fogékonyabbak az emberek.
Ez természetes, tehát amikor egy politikai irányzat, párt, mozgalom fel akarja építeni magát, akkor ugye arra kell törekednie, hogy minél jobban elhatárolódjon a másoktól, és minél határozottabban mondja meg, hogy ő mit akar. De mi eljön, szerencsés esetben, eljön egy olyan időszak, amikor már nem a forradalmiságra, hanem a konszolidációra kell törekedni, és hogyha egy politikai erő ugyanolyan mozgalmárként próbál működni a konszolidációnak alkalmas időszakban, mint az önfelépítési időszakban, akkor az destruktív lehet.
Akkor az adás utolsó kérdése az lenne, hogy vannak-e ma akár bűnbak keresések, akár összeesküvés elméletek a századfordulóval kapcsolatban, tehát 120 évvel ezelőttről, vagy ha Trianont mondom, akkor 100 évvel ezelőttről, mert ott biztos, hogy akad.
Hogyne, hát ugye a magyar politikai gondolkodásnak és a köztudatnak a Trianon értelmezése, hogy miért történt, kik a felelősek, ez élénken jelen van, és hát a legújabb, ez is a Raffay Ernő által terjesztett és sok könyvben kimunkált teória, ugye itt ez a szabadkőművességnek a szerepe általában és Magyarországon definiálja ugye a Károlyi kormányt, mint az első magyar szabadkönyves kormányt, és tulajdonképpen a történeti Magyarország problémáit, az egyházellenességet, a szociális, különböző formájú szocialista mozgalmak terjesztését, ő nagymértékben a szabadkönyvesek tevékenységének tudja be, és kívánja ezt széles körűen dokumentálni. Ez egy nagyon, főleg 2020 nyarán, talán emlékszik rá, a leginkább, nem kizárólag, de leginkább a magyar nemzet hasábjain zajlott egy ebben kapcsolatos vita, amelyben hát ő és akkor még a Szakács Árpád, aki akkor még nagyon aktív volt, ők adtak teret ezeknek az elméleteknek. Na most, és ez úgy prezentálódik, mint a 20. századi magyar történelemnek egy új interpretációja, mert ugye minden egyes mondata, ugye mondja Raffay Ernő, nem tudom hány levéltári dokumentummal van alátámasztva. Csak ugye a szakma, mármint az én szakmám, a történettudomány nem nagyon fogadja be ezt az érvelést, mivel hiányoznak belőle a megfelelő forráskritikai elemek, adnak a számos Ormos Máriától, Ablonci Balázsig és Romsi Egnácon keresztül, Elna Zsuzsánt kezdve bebizonyított eleme, hogy Magyarország sorsa nem a tanácsköztársaság élén, nem a szabadkönyves páholyokban, nem a szabadkönyves összejöveteleken dőlt el, nagyjából már a tanácsköztársaság idejére úgy nagyjából körvonalazódtak a feltételek, de ez az egy tényezős, ahogy ezt Raffay próbálja bizonyítani, ez elég népszerűnek tűnik, vagy viszonylag nagy hatással. Én úgy gondolom, hogy az összeesküvés elméletek közül ma és itt ez a leghatásosabb. Érdekes módon más országokban, mármint a régióban ilyen típusú, tehát szabadkönyvesre koncentráló összeesküvés elméletek alapvető nemzeti történeti kérdések vonatkozásában nem jelentkeznek.
Wow. Na hát ez is nagyon érdekes, és ennek az aktualitásait most is majd valószínűleg követhetjük, vagy legalábbis nem lenne nagy csoda, ha ebben az évtizedben még felbukkanna ez a vita itt ott. Minden esetre most Pók Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és nem csak a századforduló összeesküvés elméleteiről tudtunk meg többet, hanem azt gondolom, hogy úgy általában a történelmi összeesküvés elméletek és bűnbakkeresés természetéről is, úgyhogy még egyszer köszönöm.
Nagyon szívesen, máskor is, és állok rendelkezésre. Hívnak. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatók, önöknek pedig a figyelmet szeretném megköszönni. Az Itt és Akkor podcastben most olyan téma volt, ami egy kicsit a szociálpszichológiát is boncolgatta, és remélem, hogy ez is nagyon tetszett nektek. Nekem mindenképpen szívügyem a téma, és szeretném elmondani, hogy a jövő héten is jövünk, úgyhogy akkor is tartsatok velünk. Most búcsúzik Rédai Gábor, valamint a társszerkesztő Katona Csaba, illetve producer párosunk Román Balázs és Hampuk Rihárd. Érkezünk, ahogy mondtam, amit ma mondtunk, az viszont már történelem.
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer,
léci. Oké. Okay. Embertelen podcast.
Ez egy Béton podcast.